A mai napon egy olyan problémáról fogunk beszélgetni, ami talán egy szakmai részproblémának tűnik, és elsősorban a könyvkiadást és a lapkiadást érinti, a papírhiány, illetve a papír áremelkedés.
2021 elejétől mostanra, ami ugye 2022 eleje, 40%-ot ment fel az ár, amit mi fizetünk a nyomdának.
Tavaly 4 papíráremelés volt zsinórban, ami a könyvkiadókat érintette, és ez nem áll meg. A Nyomdaipari Szövetséggel folyamatosan tárgyalunk. Most már azt látják, hogy egész évben tartani fog az emelkedés.
Kedves revizor nézők és olvasók, a mai napon egy olyan problémáról fogunk beszélgetni, ami talán egy szakmai részproblémának tűnik, és elsősorban a könyvkiadást és a lapkiadást érinti, a papírhiány, illetve a papír áremelkedés. Beszélgető társaim Topor Tünde, az Árt magazin főszerkesztője, és Nyári Krisztián, a Líra terjesztő csoport kreatív igazgatója. Az első kérdésem az az, hogy ti mikor hallottatok először, vagy mikor érzékeltétek először ezt a problémát, hogy papírhiány lesz?
Percre pontosan meg tudom mondani, hogy mikor, mert 2021. októberében kaptunk egy tájékoztatást, mint Art magazin a nyomdánktól, a Pauker nyomdától, és akkor ott tulajdonképpen elég részletesen le is írták abban a levélben, hogy ez mitől van, hogy egyrészt a határidőket sokkal jobban be kell tartanunk, és előre meg kell majd mondanunk, hogy mikor mennyi papírt rendelünk, illetve hát fönn kell tartanunk azt az állapotot, ami köztünk amúgy is volt, vagyis hogy az egész éves papírmennyiséget berendeltük, és akkor az ott rendelkezésre állt, és most is rendelkezésre áll szerencsére. És hát azt is érzékeltük, hogy 2021 elejétől mostanra, ami ugye 2022 eleje, 40%-ot ment fel az ár, amit mi fizetünk a nyomdának.
Ez gondolom én egy folyóirat esetében az egyszerűbb, mert hogy lehet tudni, vagy nagyjából legalábbis lehet tudni, hogy hány folyóirat jelenik meg, vagy hány lapszám jelenik meg egy év során. Optimális esetben lehet tudni. Mondjuk egy kiadónál, vagy egy kiadói csoportnál pláne, ez valószínűleg sokkal, sokkal bonyolultabb. Ti mikor szembesültetek ezzel először, Krisztián?
Mi egy néhány hónappal korábban. Tehát az, hogy emelkednek a nyomdai költségek, az szerintem tavasz végén már érzékelhették a munkatársaim, és nyáron pedig ez már élesben is megjelent. Az a munkatársunk, aki koordinál a nyomdák és a kiadók között, két dolgot tapasztalt. Egyrészt először azzal szembesültünk, hogy megnőttek a szállítási határidők nagyon jelentősen.
Arról viszont értesültem, hogy az egy speciális köre a könyveknek, amit nem itthon, hanem külföldön nyomtatnak.
Nem is ez volt a nehézség.
De mondjuk könyvkiadókról tudom is, hogy ott aztán a szállítási problémák is jelentősen belejátszottak ebbe.
Az egy kisebb kör a külföldön nyomott könyvek, és különösen kicsi köre az úgynevezett együttnyomásos könyvek. Ez mondjuk azoknál a könyveknél szokás, ahol egyszerre jelenik meg több nyelven, mondjuk tipikusan ilyen a Walt Disney. És azokat nagyon sokáig Távol-Keleten, főleg Kínában nyomták, de előbb megjelent a könyvpiacon egy másik probléma, a konténer probléma, ami szintén a Covid miatt alakult ki. Tehát azzal már korábban szembesültünk, hogy ha valaki Kínában nyom, akkor nem biztos, hogy már akkora árelőnye van, mint amennyivel megnövekednek a szállítási költségek, illetve amennyivel megnő a szállítási határidő. A másik az pedig a papírbeszerzés, mert szemben a folyóiratokkal nagyon sokféle papírra van szükségünk. És amit mondtál, hogy 40% az valószínűleg a hozzátok hasonló a magas nyomtatási minőséget is fontosnak tartó lapokra jellemző elsősorban, mert nálunk könyvenként változott, tehát az albumok, ahol színes képekre van szükség, az ismeretterjesztő kiadványok egy jelentős része, sokkal jobban érintettje ennek, mint mondjuk a szép irodalom, ahol faltól falig betű van, nincsenek feltétlenül képek, viszont ott is, hogyha a keménytáblás borítást választott a kiadó, akkor nagyon megnőhettek a költségek, mert pont ez a papírtípus emelkedett leginkább, ami ezekhez a keménytáblákhoz szükséges, ennek világpiaci okai vannak.
Úgy tudom, hogy ebbe egy cellulóz hiány is belejátszott ebbe az egészbe, tehát több minden oka volt, ami mind összesűrűsödött, és ennek aztán következményei is voltak. Ti erről mit tudtok?
Mi offsetre nyomódunk, tehát egy rendes kis offset belív és borítónk van.
Egyébként az arra... offset papír, az pont úgy tudom, az jócskán megdrágult, vagy azzal...
Az igen, a... igen, az is megdrágult, de legalább az, hogy mondjam, szóval az annyira használatos, hogy az azért van. De tudok olyan művészeti albumról, amit a tényleg a legdrágább és a legszuperebb műnyomópapírra akartak kinyomni, és ott fél évet kellett várni, vagy fél évvel tolódott a könyvnek a megjelenése, mire beérkezett az a munkánpapír, amit kiválasztottak. És amit még én erről hallottam, az, hogy tulajdonképpen az ilyen rosszabb minőségű papírra álltak át a papírgyárak, hiszen eszméletlen mennyiségű csomagoló anyagra lett szükség, és közben az ilyen szuperebb minőségű papírok gyártásával meg leálltak, és azt elvileg állítólag nagyon nehéz, tulajdonképpen az nem ugyanolyan gyártósoron készül, igen. És akkor, ha valaki átáll most már csomagoló papírra, akkor kicsit nehéz visszaállni újra a szuper minőségű, mondjuk műnyomó papírra. Úgyhogy... Hát itt az szerintem elég nagy...
Több színnyomású könyvek esetében, mert valóban mondjuk vagy offset, vagy volumenizált papírra nyomott, ahogy mondott, faltól falig szöveges regényeknél, vagy szövegtartalmú könyveknél, ez nem akkora probléma, de hát mondjuk egy illusztrált gyerekkönyvnél például igencsak.
A gyerekkönyveknél különösen, főleg az egészen kicsiknek szólóknál, ahol ugye a vastag papír,
igen.
Nem csak a borítónál, hanem magánál az alapbelívnél is fontos. Nekem azt mondták a nyomdaiparhoz jobban értő kollégáim, hogy két probléma jelentkezett itt egyszerre. Egyrészt, hogy Kínában és Indiában leállt több papírgyár, és aztán később indultak el, tehát ez nagyjából a Covid-nak, vagy hát a karanténnak köszönhető. Másrészt pedig felértékelődött a papírcsomagolás. Az egész világon a műanyag csomagolás helyett.
Igen.
Környezetvédelmi okai vannak, és egyszerűen jobban megéri csomagoló papírt gyártani, mint nyomdai papírt. És akkor még nem beszéltünk a szállítási nehézségekről, de azért ezt hozzá kell tennem, hogy egy könyv esetében, attól függ nyilván, hogy milyen könyvről beszélünk, azért egy teljes könyv árának mondjuk 10-25% között van a nyomdai költség. Ez persze jelentős lehet, ha 40%-kal megnő, akkor az egy 25%-os költséghányadon belül is még érezhető, de önmagában ez akkor sem eredményezne nagyon drasztikus könyváremelést. Ez az egyike annak az 5 tényezőnek, ami miatt mondjuk az idei évben én is arra számítok, hogy jelentősen fognak emelkedni a könyvárak. Ugye tavaly, ami a könyvkiadó rész, az tulajdonképpen lenyelte jó részt az emelkedést, azt mondják évvégi összesítéseknél a versenytársaink és más kiadók vagy könyvterjesztők, hogy körülbelül az infláció mértékének megfelelő áremelést hárítottak a vásárlókra, tehát ilyen 5% körüli könyváremelés volt. Ez biztos, hogy idén nem lesz tartható. Tehát tavaly 4 papíráremelés volt zsinórban, ami a könyvkiadókat érintette, és ez nem áll meg. A Nyomdaipari Szövetséggel folyamatosan tárgyalunk, a MEKEKE, a Magyar Könyvterjesztők Egyesülése, éppen a jövő héten lesz egy közös elnökségi ülés, és ők azt mondják, hogy Miközben tavaly ősszel még azt prognosztizálták, hogy ez a meredek áremelkedés ez idén tavasszal véget ér, és aztán pedig hát valami nyugvópontra jut, azt senki nem jósolta, hogy majd visszacsökkennek persze az árak, de hogy most már azt látják, hogy egész évben tartani fog az emelkedés.
A tavalyi, meg ugye a tavaly előtti évben a COVID volt a specialitás, és azt hiszem, hogy akkor a kiadók valahogy úgy hidalták át a nehézséget, a bezártság, meg tehát a megváltozott munkakörülmények okozta nehézséget, hogy eltolták tehát az évre tervezett példányszámaikat eltolták, és késleltetve jelentették meg.
Ez inkább 20-ra jellemző.
Igen.
21-ben ez már.
Tehát 21-re tolódott át egy csomó 20-ra tervezett könyv, ahogy én...
Igen, és ráadásul tavaly nagyon jó éve volt, nem csak Magyarországon, hanem globálisan a könyvkereskedelemnek, hiszen a karantén miatt azok a családok, akiknek volt egy X összege kulturális kiadásokra, azok könyvet vettek belőle, mert hiszen moziba nem mehettek, színházba nem mehettek, hangversenyre nem mehettek. Ez is megszűnik, remélhetőleg idén. Viszont ez szintén az egyik olyan tényező, ami miatt emelkedésre számítunk. Ugye ezt ne felejtsük el, hogy túl a papírmizérián egy elég erőteljes forint leértékelődés is van. Ez részben érinti a kiadókat, akik mondjuk külföldi jogokat vásárolnak, tehát külföldi szerző könyvét adják ki, érinti a könyv terjesztőket, akik mondjuk bevásárlóközpontokban bérelnek irodát, mert az alapvetően euró alapon számolódik. Aztán emellett a minimálbér emelés a könyv terjesztőket, a kereskedőket nagyon jelentősen sújtja, hiszen ott, ahol raktári munkatársak vannak, logisztikában dolgozók, ott a munkavállalók jelentős részét érinti, nem azért, mert mind minimálbéres, hanem mert nyomja fölfele másnak is a bérét. Ez is meg fog jelenni a könyvek árában.
És viszont érinti az olvasót, illetve a könyv vagy lapvásárlót is, mert az infláció pedig őt is sújtja, és hát valószínűleg előbb fogja megvenni a kenyeret, tejet, trapista sajtot, mint a könyvet, mert azt...
Igen, hát arra is számítunk, főleg nyártól, hogy ugye egy választási évben vagyunk, és bárki is kerüljön kormányra, az biztos, hogy egy megszorítással fogja kezdeni, legalábbis ez a fajta bérkiáramlás, mint ami most jellemző, az nem lesz. Hogy az a furcsa egyik következménye a karanténnak, hogy a józan számítások helyett, ami ugye az lenne, hogy megnövekedett a csomagoló anyagok aránya, meg több szemetet állítunk elő, ezért a újrahasznosított papír mennyisége is megnőtt, ehhez képest csökkent. Azt mondják a nyomdai beszerzők, hogy erre panaszkodnak a nyomdák, hogy az újra papír mennyisége is csökkent, tehát hogy valahogy mégsem az történt, amire gondolnánk, hanem kevesebb a hulladék papír, amiből aztán nyomdai papír.
Mert ennek állítólag problematikus a visszagyűjtése, ami szintén munkaerő igényes folyamat, és azt nehezen tudták megoldani, hogy az újra papírt úgy állítsák elő, hogy ahhoz előbb ugye össze kell gyűjteni azt megelőző használatból származó papírkötegeket, és ez nehézségekbe ütközött. Mindenki, akit erről az egész kérdéskörről megkérdeztem, és föltettem azt a naív vagy álnaív kérdést, hogy lehet-e ezt a folyamatot egyáltalán prognosztizálni, vagy a végét lehet-e prognosztizálni, illetve hogy a rakétaszerűen kilövő áremelkedés után, ha beáll valami nyugalom a piacon, vagy valami kicsit kiszámíthatóbb működés, akkor vajon visszarendeződnek-e az árak? Hát ilyenkor mindenki elnézően mosolygott, mert hogy a...
Láttál már olyat, hogy valami...
Nem. Tulajdonképpen én is elnézően mosolyogtam saját magamra.
Miközben persze azért a könyvpiac még mindig egy klasszikus versenypiac, és a nyomdák között is van verseny. Tehát azt el tudom képzelni, hogy középtávon elindulhatnak lefelé az árak, hogyha amúgy a nyersanyag ára nem változik. De ezt nem az idei évben fogjuk tapasztalni, abban biztos vagyok. Tehát a legoptimistább forgatókönyv is az, hogy nyár közepéig emelkedik, és aztán megáll. De éppen most, hát majd jövő héten okosabbak leszünk, amikor megtudjuk a nyomdászok képviselőt, hogy ez miért nem igaz, és miért fog emelkedni tovább. Hát mindenki nagyon izgatottan várja ezt.
Kereskedők azt mondják, mert ők nyilván optimisták, hogy több lépcsős áremelkedés várható, és hogy a piac, értsd magyarán a vásárló közönség, hát azért elbír még három lépcsőnyi áremelkedést is. Mondjuk ez attól függ, hogy mekkora lesz az a bizonyos áremelkedés, mert hogyha a könyvek vagy akár a lapok száma hirtelen, nem tudom, bizonyos lélektani határ fölé emelkedik, tehát mondjuk 5000 forintos könyv ár válik általánossá, hát azért azt nem tudom, hogy mennyire
fog. Én azt látom, hogy ma már erre kell
menni. Könnyedén venni. Igen.
Tehát, hogy azt biztos emlékeztek, nem volt az olyan nagyon régen, mikor 4000 forintot mondták ilyen lélektani határnak, hát azon már réges-régen túl vagyunk, és most szerintem ez az 5000 forint lassacskán egyáltalán nem lesz meglepő egy átlagos könyvnél.
Hát, de...
Azt pedig szerzőként látom, hogy mondjuk a könyveim újrakiadásánál most már felmerül az, hogy emelni kell az árukat. Ami ugye mindenféle jogi nehézség, mert az azt jelenti, hogy bármi változik, az már akkor ugye új kiadásnak számít.
Igen. Ezt kifejezetten kiemelték könyves ismerősök, vagy kollégák, hogy az utánnyomásoknál ez egy probléma, hogy akkor már azt nem lehet ugyanolyan régi áron kihozni, akkor árat kell emelni, hiszen a bekerülési ár is több, tehát akkor a fogyasztójára is több lesz.
Én azt remélem, hogy a kritika az újra felvirágzik, már úgy értem a könyvkritika, meg bármilyen kritika, mert hogy ez akkor nem veszed meg azt, amiről már, mit tudom én, az általad figyelt kritikus azt írja, hogy hát ez nem annyira jó, hanem akkor tényleg megint lesz annak becsülete, hogy XY mit ír egy könyvről, mert lesz tétje.
Ami még érdekes, amit mondtál az elején, hogy ti bevásároltatok papírból. Ugye ezt egy könyvkiadó sokkal nehezebben tudja megtenni, mert részben nem nagyon sokféle számításon múlik, hogy hány példányszámban, mekkora példányszámban jelenik meg végül az a könyv, tehát nem annyira stabil, mint egy folyóiratnál. Másrészt pedig ehhez már, ugye egy könyv az jóval több papírt igényel, mint a folyóiratok, ehhez már számításba kell venni, hogy mennyibe kerül őrizni azt a papírt, és beszéltem olyan könyvkiadó kollégával, akik kiszámolták, és rájöttek, hogy nem érnek el igazán jelentős spórolást, ha előre bevásárolnak papírból, mert bérelni kell hozzá plusz raktára.
Ó, de mi egy kis porszem vagyunk ebben, tehát most, hogyha belegondolunk, akkor a Pauker portfóliójában az, hogy az Art magazinnak egy évre előre, hogy mondjam, megvan a papírja, az nem is az Art magazinnak van meg, hanem annyi offset van ott, hogy abból az Art magazinnak a papírmennyisége az le van, hogy is mondjam, tehát az le van foglalva, ennyi.
Még csak annyit akartam hozzáfűzni, hogy itt vannak szerintem bizonyos szempontbeli különbségek is, mert a nyomdászok esküsznek rá, hogy ők nem tudnak betározni kellőképpen, mert nincs tárolási, raktározási kapacitásuk, valamint nincs akkora tőke erejük, hogy nem tudom, hány tonna papírt előre be tudjanak szerezni innen-onnan.
Ők is tudnak. Tehát, hogy közben meg az a helyzet, hogy bizonyos papírból hiába akarnak, akkor se tudnak, örülnek, igen, hogyha a pillanatnyi szükséget
valamennyit meg tudnak
elégíteni, rendelni. És ráadásul vállalni sem tudnak fix árra, tehát olyan ártárgyalásokban vannak a kollégáim, ami nagyon régóta, az elmúlt 20 évben igazából nem volt jellemző, hogy kapnak egy árajáratot, és azt mondják, hogy ez 3 napig. Érvényes,
igen, mert tudja, hogy tehát egy rövid ideig érvényes, tehát terminust adnak rá.
Pillanatnyi brókerárak vannak, ahogy változik a világpiaci ár, ez változik, mint nem tudom, az olajiparban vannak ilyen típusú megrendelések, ehhez azért, erről már leszokott a könyvszakma.
Próbáltam arról is tudakozódni nyomdai kapcsolataim révén, hogy egyáltalán honnan szerzik be, tehát hogy kereskedőtől szerzik be a papírt, vagy gyártótól szerzik be a papírt, mert nyilván az sem mindegy. És hát azért zömmel úgy látom, hogy a magyarországi, még a nagyobb nyomdák is kereskedőtől szerzik be, de hát egészen változatos helyszínekről, tehát Ausztriából, Finnországból, innen-onnan, és akkor valószínűleg jobban járnak, mert az közel van, és akkor kisebb a szállítási költség.
Finnországhoz még annyit, hogy Most fölmerült az utóbbi hónapokban, hogy csodálatos lehetőségek vannak Finnországból beszerezni papírt, de most közben ott egy nyomdaipari sztrájk is elindult, tehát hogy ez is bedugulni látszik ez a csatorna. Már nem annyira vonzó a távol-keleten nyomtatni. Tehát, hogy a logisztikai nehézségek, az árelőny már nem akkora, hogy azt mondják, hogy egyre többen, ahol nagy volumenben kell olcsóbban nyomtatni, azok inkább kelet-európai nyomdákat keresnek, szlovák, román, vagy
igen.
irányba kereskednek.
Milyen hatása volt ennek az áremelkedésnek, vagy a papírhiánynak? Mi az, ami már is látható? Az árakban vajon már tetten érhető, vagy az még nem?
A lapok közül nem, tehát nem mindegyik követi ezt. Mondjuk azt hiszem az Oktogonnak emelkedett az ára, de mondjuk az Új Művészetnek nem. Uh-huh. És idáig még az Art Magazinnak sem, de most tulajdonképpen azért, hogy erről beszélgetünk így hosszasan, akkor így megfogalmazódik.
Kaptál egy ötlete?
Nem, hát ezen már nincs gondolkozni.
Nálunk van egy másik szempont is, amiről már a kérdésedben benne volt, hogy miközben az árak olyan jelentősen tavaly nem változtak, infláció mértéke szerint nőttek nagyjából, azért a határidők megnövekedése sokkal nagyobb problémákat okozott. És ez karácsony előtt bizony szokott lenni életszerű probléma, hogy kiderül, hogy egy könyvet alul terveztek. Ezt előre megmondták a nyomdák, hogy nekik hiába mondják már októberben, hogy akkor kéne még néhány ezer példány. Ezt nem biztos, hogy fogják tudni tartani, ez azt jelenti, hogy biztosan nem fogják tudni tartani. Az azt jelenti, hogy sokkal-sokkal pontosabban kellett becsülni, ami hát nem olyan egyszerű, és nem is feltétlenül mindig sikerül.
Előtte számos olyan lépcső van, ami a nyomdai leadás előtt következik, és hogyha a nyomdai kapacitás lekötést annyival korábban kell megtenni, akkor értelemszerűen a korábbi munkafázisok is korábbra tolódnak. Ezt tudják a könyv és a lapkiadók rugalmasan követni? Hát nyilván muszáj nekik, de...
Tavaly egy kegyelmi pillanat volt, szintén a karanténnak köszönhetően, ugye el kellett halasztani a könyvetet szeptemberre.
Igen.
És ez azt jelentette, hogy eleve sok könyvet kellett a csőbe behúzni már nyár végére, hogy szeptemberben ott legyen, ami a karácsonyi könyveknek egy részét is érintett, tehát bizonyos könyvek egyszerűen előbb elkészültek, és ezért nem jelentkezett ez a probléma. De innentől kezdve ez egy folyamatos, tehát ezt egyszer meg lehetett így úszni. Nagyon nem szerették a könyvkiadói kollégák, hozzá kell tennem, mert ez ugye azt jelentette, hogy van egy ciklikussága a könyvkiadásnak, hogy a tavaszi könyves rendezvények előtt van egy felfutás, és utána lehetett mondjuk kéziratokat olvasgatni és készülni hosszú távon, és aztán majd nyár végétől indul be az igazi gyártás és minden, ami ezzel összefügg egy könyvkiadó életében. Na most ez előre jött nyárra, és megzavarta ezt a sok éves bioritmust, és hát most arra kell készülni, hogy nem is fog ez megnyugodni, hanem ettől a hosszú távú nyomdai határidőtől függően erre kell fölkészülni, hogy mindent sokkal előbb meg kell csinálni.
Ez a lapkiadásban is fennáll, hogy hosszabb időtartalmakkal kell játszani?
Igen, szerintem abszolút így van, és csak erre tudok azért az egész COVID-helyzetre, meg a papírhelyzetre azért tudok egy élő példát, hogy a Műértő című lap az először elkezdett 3 havonta megjelenni, ami ugye nyilván lehetetlenné teszi azt, ugye addig havilap volt, és valamennyire aktuális próbált lenni, ahogy én azt érzékeltem, de amikor 3 havonta jelensz meg, akkor már biztosan nem leszel aktuális, tehát már végképp nem ér össze mondjuk egy kiállítás kritika a kiállítás nyitvatartási idejével. És most a Műértő ebben a formájában, nyomtatott formájában meg is szűnt, és helyette online formában fog tovább élni, és mivel ugye az, hogyha ha be akarod írni a nevét, ahogy is mondjam, a webben használatos módon, akkor ugye a Muerto szót adná ki, ezért a neve is megváltozik majd, és új néven fut tulajdonképpen tovább új főszerkesztővel. Tehát én azért itt is látok valami kis összefüggést ezzel az egész COVID-helyzettel.
Ezt a fajta újra tempírozást, ezt nyilván meg kell szokni, tehát egy, vagy újra ritmizálást, hogy nem tudom én, 4 hónapra előre tervezel, hanem 7 hónapra előre tervezel, nem? És azért ilyenfajta ciklikussága, vagy szezonalitása, mint mondjuk egy művészeti lapnak, a könyvkiadásnak talán nincsen, ott a könyves eseményekhez szokás igazodni, vagy a könyvpiacnak az éves működési hullámhegyeihez, hullámvölgyeihez. Ezt a fajta tervezési nehézséget már sikerült ennek a ritmusát fölvenni? Vajon a kiadóknál?
Nagyon igyekeznek a kollégáim, és hát a karácsony az ezután is karácsony lesz.
Persze.
Tehát, hogy muszáj, hogy azok a könyvek, amitől a bevételt remélik, azok ott legyenek október végétől a polcokon, mert egy könyvkiadó számára az, hogy nyereséges lesz-e egyáltalán, az utolsó másfél-két hónapban derül ki. Tehát, hogy az biztos, hogy egy vastörvény, hogy akkor meg kell jelenjen a könyv, de hogy ezt évközben hogyan ütemezik át, és mit kell átalakítani az egész értékláncon, folyamaton, Azt nem tudom pontosan, de nehéz feladat, az biztos. Hát szerintem most ez van, hogy tanuljuk és egyeztetünk egymással. Szerencsére a könyvszakma azért egy olyan versenypiac, hogy miközben konkurensei vagyunk egymásnak, egymástól is függünk, mert egymás könyveit áruljuk, tehát hogy jó a kommunikáció a szereplők között, és tulajdonképpen közösen tudunk készülni az ilyen piaci sajátosságokra, mint mondjuk egy papír áremelés, vagy az összes ilyen külső gazdasági kényszer, vagy tényező.
Na most még egyszer visszatérve a naív vagy álnaív kérdésemre, amit a információgyűjtésem során is többeknek föltettem, hogy megjósolható-e ennek a folyamatnak a vége. Volt, aki egész határozottan, és úgy tűnt, hogy közgazdasági ismeretek birtokában azt mondta, hogy igen, tehát hogy egy évre tervezik ezt a papír áremelkedés, illetve nyersanyag hiányos periódust, és utána határozottan abban reménykednek mindenféle érvek alapján, hogy utána be fog állni egy nyugalom, és sokkal tervezhetőbbé válik az összes könyv- és lapkiadási piaci folyamat.
Reméljük, hogy ez így lesz, de nekem azért tavaly októberben ugyanilyen határozott bizonyossággal mondták papír- és nyomdaipari szakértők, hogy ez fél évig fog még tartani, és tavasszal.
És minden rendben lesz tavasszal.
Rendben lesz, és kiszámítható lesz. Most ugyanezek az emberek azt mondják, hogy ja, hát év végéig azért eltart. Miközben ezek tényleg nehézségek, és sok többletmunkát, meg többlet problémát okoznak a kollégáknak, azért ne sajnáljuk olyan nagyon a könyvszakmát, mert nagyon-nagyon jó évet zárt, ugye átlagosan a magyar is, a nemzetközi könyvszakma is, tehát mindenki arra számít, hogy ez nem lesz megismételhető idén, pont most az itt ismertetett problémák miatt is, de azért szerintem a kulturális szférában, úgy általában ezt a nagyon nehéz két és fél évet, ami mögöttünk van, a leginkább, legjobb állapotban a könyvszakma vészelte át. Egyébként ugye az lett volna várható, hogy iszonyú lendülettel megnő az e-könyveladás. Utána néztem a nemzetközi meg a magyar számoknak is, hogy mi történt itt a COVID idején Magyarországon meg külföldön, és hát az történt, hogy Magyarországon megduplázódott az e-könyv forgalom aránya, de hát azért hozzá kell tenni, hogy ez nagyon-nagyon picike, 1%-ról 2%-ra.
Igen, igen.
Viszont mondjuk az Egyesült Államokban, ahol a legmagasabb volt eddig, ugye ott már 10 éve a teljes forgalom 20%-a körül van, ott pedig egyenesen visszaesett, 18%-ra. Igen. Tehát, hogy egyszerűen az a helyzet, hogy a könyv az azért egy olyan termék, amit szeretünk birtokolni. Tehát, hogy praktikus okokból, repülőn, kislakásban, meg ezer oka lehet, hogy valaki e-könyvet vásárol és azt olvassa, de mégis az igazi fogyasztó az ragaszkodik a papírkönyvhöz, és még akkor is, hogyha annak sokkal nagyobb mértékben emelkedik az ára, mint az e-könyvnek.
Jó, itt is könyvműfaja válogatja, mert azért tudjuk, hogy gyerekkönyvet például mind a mai napig nem nagyon csinálnak könyvverzióban, főleg kicsi gyerekeknek szóló színes illusztrált könyveket egyelőre nem.
Tehát vannak minek különféle... is csinálnának, hiszen ott a telefon, amit a kicsi gyerekek már istenien tudnak kezelni, és istenien tudnak rajta a tartalmakat nézegetni.
Meg hát a folyóirat, az, ahogy mondtad, a példát átmegy a netre, ugye a könyvnek lenne egy...
Azért nem mindegyik megy át a netre, mert pont az, amelyik szép képeket teszem, azt mondjuk egy freskót, amit hogyha elmész a Arezzói bazilikába, és ott csak messzelátóval tudod valahogy nézegetni, és az abból viszont közöl egy újság, gyönyörű közeli nagyítást, de akármilyen festménynek is, hogyha a reprodukcióját közli, vagy szobornak, stb., az nem tud átmenni igaziból a online, mert az ott azért inkább élvezhetetlen, mint élvezhető.
Igen, de az ember azt gondolná, hogy az e-könyv mondjuk egy szépirodalmi könyv kapcsán, ott nincs ilyen típusú dolog, és mégis van.
Igen, de, igen, igen.
Hát ugye akkor itt ezen a ponton emlékezzünk meg arról, hogy az e-könyvnek továbbra is 27% az áfája szemben a nyomtatott könyvével, és hogy ezt mind a mai napig nem sikerült elérni.
Most már egyedül mi vagyunk Magyarország Európában, ahol a magas áfa kulcs alá tartozik az e-könyv, mint szolgáltatás. De nem gondolom, hogy ez az egyetlen oka, hanem valószínűleg ez a birtoklással, meg az ajándékozással kapcsolatos. Tehát, hogy fájlokat nem adunk ajándékba, ez a helyzet.
Ez nagyon érdekes, mert ez a fajta érvelés szerintem már 10 évekkel ezelőtt létezett, amikor azt gondoltuk, hogy 3 perc, és már is mindent letarol az e-könyv, és még mindig ugyanitt tartunk, és ugyanezekkel érvelünk, nem?
Igen, én ezt nagyon élvezem, ezt a történetet, már 20 éve olvastuk először, vagy most már lehet, hogy 25, hogy most már mindjárt vége a Gutenberg galaxisnak, és igen. Nem lett.
Igen, de hát ki szeret e-könyvet olvasni, úgy igazán hosszan, és
nagyon nyaralás sokan. Alatt, de azért,
és a nyaralás mi, alatt nem is látod.
A mi környezetünkben biztos többen vannak, mert én is gyakran hallom, hogy hát ő már csak ilyet olvas, de tudom, hogy ez 2%. Szóval az a helyzet, hogy a könyv, mint technológia, az valahogy annyira tartós maradt, egy olyan találmány, ami nem változik 500 éve, hát ahogy Gutenberg kitalálta, most is olyan legfeljebb kisebb. És hát gondolj a telefonodra, hogy az 5 év alatt mennyit változott, a zenelejátszó eszközödre. Ez meg itt van, ugyanúgy néz ki, és hiába van e-könyv, egyszerűen nem vált konkurensévé. Viszont van valami, ami nagy lendületet kapott világszerte, az pedig a hangoskönyv.
Igen.
Szemben az e-könyvvel a hangoskönyvnek reneszánsza van, világszerte, még a Covid előtt a frankfurti könyvásáron utoljára, amit egyáltalán megtartottak. Ott az volt a nagy szakmai téma, hogy most már jön a hangos könyv, és aminek már ugye nem kell test. Hogy eddig azért nem szerették a hangos könyvet sem a lemezkiadók, sem a könyvkiadók, mert nagyon könnyen hamisítható volt. De most már itt a technológia, amin egyébként a filmeket is nézzük, ezek a különböző stream technológiák, hogy nem kell megvenni egy fizikai hordozót, hanem hát valamilyen módon elő lehet rá fizetni. Ugye ez persze egy olyan picike nyelvi piacon, mint a magyar, nem megvalósítható, mert ahhoz volumen kell, tehát az kell, hogy 100 000-ek fizessenek elő, és akkor megéri. De gyártani nagyon sok ilyet gyártottak. Az elmúlt évben a Lira csoporthoz tartozó kiadók is, meg a Librihez tartozók is, rengeteg hangos könyvet gyártottak, ezt onnan tudom, mert közös az a cég, az e-könyv Magyarország, amelyik ezt koordinálta.
A forgalmazó, igen.
Igen, és hát valószínűleg erre, illetve tudom is, hogy erre a vélt vagy várható igényre reagálva születtek meg ezek, és ez ugye teljesen más tud, mint az e-könyv, mert ez azt tudja, hogy futás közben, főzés közben, én mondjuk általában konyhai munkák közben hallgatok e-könyvet, meg a kocsiban, ezek kiválóan kiegészítik az olvasást, de valami más csinálnak. Az e-könyv az azt akarja csinálni, mint amit a könyv, csak nem tudja. A hangos könyv az mást akar csinálni.
Másik médiumon. Ez egy kicsit
kellene most már hangos folyóirat is. Jó ötletet adtál, Krisztián, hangos folyóiratot.
Hangos folyóirat?
Igen.
De úgy hívják, hogy podcast szerintem.
Na, ezt jó, oké, tudom, köszönöm szépen, de azért akkor is.
A gyerekeimnek magyaráztam ezt, akik mindenféle példákat hoztak, hogy milyen jó podcastok, meg hangos könyvek vannak, hogy ti feltaláltátok a rádiót. Hogy ez eddig is volt, csak másképp nem
azt mondtuk. Bármit akarok mondani, egy fél mondattal megelőztet. Ezt akartam mondani, hogy most nem háttérrádiózunk, hanem háttérpodcastozunk, vagy podcastolunk. Na jó, eltértünk, mert itt már sajnos szegény papíriparról egy szó sem hangzik el többet. Csak nagyon kíváncsi voltam arra, hogy vajon kiváltja-e valami, vagy válságkezelő eszköznek működhet-e az e-könyv. Mondjuk értelemszerűen a lapkiadásban ez kevésbé, de akkor ezek szerint az e-könyv az továbbra is kicsi piaci szegmens, vagy éppen zsákutca. Illetve még az
egy... Zsákutcának nem mondanám, egy presztízs termékként tekintünk rá. Tehát mi minden könyvünket, amit ér, tehát ami nem képes nagyon, azt kiadunk e-könyvben is, és azért, mert már van annyi felhasználó, hogy az ő kedvükért ezt érdemes megcsinálni, és már eltartja azt a egy-két embert, aki ezzel foglalkozik, mert korábban ez sem volt.
És ez nem azzal áll összefüggésben, hogy ti nagy kiadó vagytok, vagyis hát pontosabban kiadói csoport vagytok, hogy egy kicsi kiadó, aki mondjuk egy független, tehát terjesztői csoporttól független, vagy kiadói csoporttól független kis kiadó, azok sokszor nem adnak ki e-könyvet a megjelenő címeikhez, holott egyébként kézenfekvő volna, de hogy egyszerűen nem csinálják meg, mert valószínűleg
olyan kicsi a forgalmon belül, és azért munkaigényes bármilyen furcsa, tehát az kell egy ember, aki ezzel foglalkozik, és hogy nálunk van akkora volumen, hogy ez még megérje. De azért azt látni kell, hogy miközben nagyon éles piaci harc megy a két nagy könyves konglomerátuma, a Libri és a Lira között, azért az e-könyvek gyártására és forgalmazására egy közös cégünk van. Ez mutatja, hogy ez egy nagyon presztízs dolog. Tehát, hogy ezt azért csináljuk elsősorban, hogy legyen, és nem azért, hogy ott jelentős bevételeket generáljunk.
Jó, tehát akkor összefoglalva az e-könyv nem oldja meg a könyviparnak, illetve a könyvkiadásnak és a lapkiadásnak a papíripar nehézségeiből származó problémáit, viszont azt reméljük, hogy a papíripar válsága az előbb-utóbb véget ér, és a piac lenyugszik, és mi pedig, hát olcsóbbak az árak ugyan nem lesznek, de hozzá fogunk szokni a drágább árakhoz, illetve kénytelen kelletlen meg fogjuk venni a drágább könyveket és lapokat. Nagyon szépen köszönöm beszélgető társaimnak, Topor Tündének és Nyári Krisztiánnak, hogy elmélkedhettünk a papíripar nehézségeiről, illetve ezeknek a nehézségeknek a könyv és a lapkiadásra gyakorolt hatásairól, és mindannyian abban reménykedünk, hogy ezen valahogy túllendülünk, és fellendül, és fennen szárnyal ismét a lap és a könyvkiadás megint. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.